Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek! Sziasztok! Ez itt az Adatépítész következő epizódja. Ahogy ígértem nektek, megyünk tovább az új hírekkel, és ahogy mondtam is, most is egy csomó új hardveres hírem is van nektek, de csak a változatosság kedvéért most egy nem hardveressel, vagyis hát félig meddig nem hardveressel kezdek. Nagyon nagy hír, legalábbis számomra nagyon nagy hír, nem kapott olyan nagyon-nagyon nagy publicitást, de ennek ellenére nagyon fontosnak tartom, hogy kijött a Rapids. Ha nem tudjátok mi az, nem meglepő, mert én se tudtam, amíg nem olvastam róla, holott engem nagyon is érint. Arról van szó, a Rapids az nem más, mint az Nvidia-nak egy ilyen félvállalkozása, vagy nem tudom minek mondjam. A lényeg nem is ez, hanem az, hogy olyan könyvtárakat tartalmaz, és én elsősorban nyilván a Python könyvtárak miatt örülök ennek, de nem csak Python van benne egyébként, olyan könyvtárakat tartalmaz, ami GPU-ra írja át, vagy GPU tudja futtatni azokat a közismert kódokat, gondoljatok itt nyugodtan a scikit-learn-nek a tartalmára, meg ilyesmikre, de akár az XGBoost-ra is, amit alapvetően normál esetben legalábbis processzor alapon szoktunk, vagy legalábbis én szoktam, vagy tehát a többség úgy használja, meg eddig úgy lehetett használni. És amiért külön kiemelném most ezt nektek, egyébként Ajay Throw, hát nem tudom, hogy kell mondani az úriember nevét, igazából úriember azt is csak a fotójából tudom, mert annyira nem tudom, hogy ez nem tudom, milyen nemzetiségű lehet a név, na mindegy, értitek, a Medium-on van a cikk, link a show notes-ban, ahogy szoktuk, Making a Plotly Dash Census Wiz Powered by Rapids. Itt a víz az a visualizationnek a rövidítése volt, nem tudom, hogy ennyire érthetően mondtam. A lényeg itt egyébként benn van a címben. Magáról a vizualizáció, akarjátok, kattintsátok meg a linket, én arról nem akarok sokat beszélni. 28 ezer COVID témájú vizualizációt láttunk már, meg 28 ezer cenzus vizualizációt, tehát ilyen népességjellegű adatok térképre rakva, nem fog senki meglepődni. Nem ez benne az érdekes, hanem az benne az érdekes, hogy Plotly-val készítették, illetve ezzel a Plotly Dash nevű a Plotly-nak a dashboard alkotó megoldásával. Még ez sem olyan érdekes, mert nyilván sokan ismeritek, valószínűleg sokan használjátok is a Plotly-t, úgyhogy ezt most nem is akarom bemutatni nektek, hanem ami érdekes benne, hogy ezzel a technikával a Plotly-nak a vizualizációi és számításai, ami ugye Python-ban fut, tehát egy Plotly ez egy Python library, a CPU helyett GPU-n fut. És ennek a vizualizációnak az éppen emiatt az érdekessége, hogy nyilván, mivel amerikai cenzus adat, tehát nyilván baromi sok adat van mögötte, és mégis real-time interaktív dashboardot csinál a Plotly belőle. Nem azért, mert valami csoda adatbázis van mögötte, vagy nagy craft, vagyis hát végül is, de nagy craft, de hogy értitek, szóval GPU. Azért gondoltam ezt elmondani nektek, meg így felhívni a figyelmeteket rá, mert ez a Rapids AI, ami egy teljesen open source GPU alapú data science, most mindent AI-nak kell hívni, de értitek, szóval data science library, ez lehetővé teszi neked, meg nekem, meg mindenkinek, hogy tényleg ilyen megszokott klasszikus processzor alapú műveleteket GPU-n végezzünk el, és emiatt olyan adatmennyiséggel lehet real-time Python-ból építeni dashboardot, ami hát kb. Korábban lehetetlen volt, vagy hát igen, mert mondom, hogy lehetetlen, nem is az, hogy nehéz meg izé, hanem lehetetlen volt. Szóval erre mindenképp fel akartam hívni a figyelmeteket, mert szerintem ez nagyon cool. Az én életemet biztos, hogy több ponton, vagy én szakmai életemet nyilván értitek, biztos, hogy több ponton meg fogja könnyíteni, hogy felfedeztem a Plotly-nak a rapicos támogatását. tehát hogy lehet a Plotlit így használni. A következő témánk az egy 2 évvel ezelőtti adáshoz képest egy follow-up, mert nagyjából akkor volt, amikor adásba került, és mondtam nektek, hogy hogyan tudtok teljesen ingyen, ténylegesen ingyen, tehát nem ilyen ingyen csak kacsint-kacsint, azért add meg a hitelkártyádat típusú ingyen, hanem teljesen ingyen GPU-s kapacitáshoz jutni a felhőből. Ugye ez nem volt más, mint a Google-nek a Collaboration, hát ezt így összemarketingezték a szavakat. Szóval, hogy ez a Google-nak a Collab nevű szolgáltatása, ami gyakorlatilag egy felpimpelt Jupyter vagy Jupyter notebookot adott bárkinek, és hát ebben nem ez volt a nagy szem, hanem az, hogy mögötte valamilyen Tesla kártya ült általában, és így GPU kapacitáshoz juthatott tényleg ingyen bárki. Ráadásul nem csak kapacitáshoz juthattál, hanem az is egy nagy előnye volt, hogy nem kellett semmit konfigolni, meg drivert installálni, meg nem tudom micsoda, hanem egyszerűen elindítottad, és ott volt. Tehát semmilyen nem kellett foglalkoznod, megfelelő csomagok fel voltak telepítve, stb. Érted, ez nem tudom miért múlt időbe veszek, mert mai napig így van. Ez egy baromi jó dolog. Nyilvánvalóan a Google-nél sem hülyék ülnek, tehát természetesen ennek is meghúzták a határát, ha lehet ezt így mondani. 12 órát tudott ugye pörögni, illetve most is így van, 12 órát tud pörögni az ingyenes modell, amit ez alatt elértél, annak örülhetsz. Prototipizáláshoz, ötletek validálásához ez tökéletesen elég volt, illetve hát azért vannak elég sok olyan vállalati feladat van, ami 12 óra alatt azért meg lehet trénelni. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog volt, meg most is az. Viszont a Google kijött ennek a Pro fizetős változatával, ezt Collab Pro-nak hívják, és utána jártam, illetve olvastam egy cikket róla, hogy, és persze a cikk a Sonosban természetesen, Dario Radicic, vagy nem így mondják, jegyzi, ott tulajdonképpen elmondja, hogy milyen ez a Collab Pro, és összeveti a régi Collab-bel, ezt nagyon-nagyon röviden összefoglalom most nektek. Igazából kicsi nagyon a különbség a kettő között, cserébe nem drága, tehát a Collab Pro $10 kerül havonta, úgyhogy nem egy visszesen nagy összeg, és hogy mit kapunk ezért cserébe. Gyakorlatilag ugyanazt kapjuk, mint az ingyenes Collabban, mármint így felület meg ilyen tekintetében. Az a különbség, hogy az egyik különbség, hogy egy P100-as Tesla van alá csatolva a Pro-nak, szemben a K80-as Teslákkal, ami a Free-ben van, ugye, ami egy 16 gigás GPU, és természetesen a 16 giga, ami nyilván több, mint a Free, mellett még azt is tudja, hogy sokkal gyorsabb, tehát nagyobb teljesítményű maga a GPU, tehát nem csak a méret, tehát nem csak a VRAM mérete nagyobb, hanem ugye a számítási képessége is nagyobb, annyiben egy modernebb kártya. Tehát itt ugye a 12 és a 16 közötti különbségről beszélünk alapvetően. Ez az egyik, a másik pedig a sebesség, amit itt a cikkben részletezik, egy pár modellt kipróbáltak, megfuttattak rajt, alapvetően változó attól függően, hogy ugye mit futtatunk rajt, de bizonyos esetekben akár kétszer gyorsabb is tud lenni az a kártya, tehát a P100-as, tehát a fizetős Collabban lévő kártya, úgyhogy még ez is kiegészül azzal, hogy a Collab, tehát a Pro, a fizetős változatú Collab, az tovább engedi futtatni a modelleket ugye az ingyeneshez képest, tehát ugye ott 24 órát lehet futtatni, ugye ez is duplája, de a sebesség is nagyobb, meg az idő is nagyobb, tehát összességében azért jóval több epochot mondjuk ugyanabban a szituban le tudsz futtatni, ugye kétszer-kettőt, elmértek akár négyszer többet is, persze azért ez nem ennyire nem lineárisan skálázódik, de értitek, hogy mit akarok ebből kihozni. Tehát itt van a Pro verzió, azoknak jó, akik még pont nem fértek bele az ingyenesbe, és csak egy egészen kicsi, vagy viszonylag kicsi kellene ahhoz, hogy tudjanak ott futni, azoknak azt gondolom, hogy jó, mert egy $10 tényleg az nem egy olyan összeg, azt bármikor rá lehet dobni, és akkor megy tovább. Ugyanakkor én azt a hatalmas előnyt nem látom, tehát én mondjuk személy szerint azt hiszem, hogy nem fogok fizetni, Nem csak azért, mert nekem van saját felszerelésem, és valami oknál fogva, nem tudom, jobban szeretem azt, amit dolgozik mellettem. Tudom, ne is mondjátok, tudom, öreg vagyok, meg old school, meg minden. De nem ez a lényeg, hanem azért, mert én ezt a különbséget, noha igaz, hogy kétszeres szorzóról beszélünk, például az időben, de nem érzem. Tehát, hogy szerintem a Collab Pro ugyanúgy nem alkalmas ipari végrehajtásra, mint az ingyenes verzió, viszont tesztelésre, meg prototipizálásra szerintem az ingyenes is elég. Tehát amennyire meleg szívvel, és tényleg nagyon ajánlottam nektek a Collabot, és most is ajánlom, mert rohadt jó, tehát hogy ennél ugye ingyenesen, ennél olcsóbban és gyorsabban és egyszerűbben semmilyen módon nem juthatsz ahhoz, hogy egy gyorsan letesztelj egy ötletet, szerintem. Annyira nem, igazából nem tudom ajánlani a Collab Pro-t, azért nem, mert tényleg egy kicsivel több pénzért majdnem tök ugyanazt kapod, abból a szempontból, hogy mire való. Tehát értem, hogy duplázik, meg minden, de hogy igazából szerintem továbbra is ugyanarra való, és arra meg az ingyenes verzió is jó volt. Tehát igazából csak azoknak tudom ajánlani, akik pont majdnem befértek az ingyenesbe, de mégsem. Úgyhogy, de azért tudjatok róla, gondoltam felhívom a figyelmeteket rá, ha már amúgy is volt adásban a Collab, mikor eredetileg kijött, úgyhogy most már van egy ilyen fejlettebb változata. És akkor, ahogy ígértem, folytatom a hardveres témákkal. Az Axiom Tech kihozta a CAPA 13R nevű beágyazott rendszert, ami egyébként a wccftech.com-on jelent meg a cikk, Ivan Fedorovics tollából, kb. Két nappal ezelőtt. Nem ez benne az izgalmas, hogy egy újabb, mert most a tényleg dumát lehet rekeszteni a beágyazott rendszerek, illetve ebből a System on a Chip jellegű edge computingra való, illetve prototipizálni, tesztelni való hardware eszközökből. Amiért mégis bekerül az adásba, az, hogy ez szerintem egy kuriózum, vagy egy ritkaság, abban az értelemben, hogy kivételesen nem egy klasszikus ARM chip, valami, nem tudom, combosabb, vagy kevésbé combos Raspberry Pi versenytárs, vagy rokon, és nem is az Nvidia-nak a videókártyája van rajta. Szerintem mondjuk ez nyilván nagyban korlátozza a lehetőségét a felhasználásnak, legalábbis egyelőre, bár nem tudom nektek erről mi a véleményetek, egyébként írjátok meg a show notes, az adásnak a Facebook posztjához, vagy akár a e-mailben nekem hello@adatépítész.hu-ra, vagy bármilyen formában, ahogy gondoljátok, nagyon kíváncsi vagyok, hogy szerintetek relevánssá tud-e válni az AMD a machine learning világában. Úgy igazán. Tehát most nem azt mondja, én is tudom, hogy vannak már a CUDA-hoz hasonló megoldásuk, és vannak erre implementált, hogy létezik, tehát ezt tudom, de hogy relevánssá tud-e válni. Hogy ez miért kérdés? Nyilván azért, hiszen ez egy AMD lap, és azért is hoztam be az adásban, mert ez azért szokatlan a mi területünkön, mármint a machine learning területén, meg a data science területén. Ez egy Ryzen alapú ilyen system on a board. A V1807B és 1605B processzorok vannak beépítve, ezek ilyen apuk, tehát a videókártyával egy beépített integrált processzorok. De hogy ez nem úgy, mint az Intelnél, hogy mellé van dobva egy ilyen videókártya, aminek tényleg az a szerepköre nagyságrendileg, hogy legyen monitoron kép, hanem ezek amúgy dedikáltan is létező videócsipek vannak mellébe pakolva. Ugye itt pont ez a lényeg, hogy ez a Radeonnak, tehát az AMD Radeon RX Vega kártya van belepakolva a processzor mellé. OpenGL 4.5-öt támogat, DirectX 12-t támogat. Maga egyébként a System on a Board az, hát végül is mondhatjuk, hogy egy ilyen tök klasszikus felépítéssel bír, vagy van rajta, ma már mondhatom megszokott M2-es csatlakozó, USB, DDR4-es RAM nyilván, LAN port, DisplayPort, HDMI portból kettő, tehát eléggé rámentek erre a grafikus képességre nyilván. 12 voltos áramforrás hajtja, tehát ez tényleg nem egy ilyen Raspberry-vel összevethető dolog, nyilván a villamos fogyasztása is lényegesen nagyobb. Ami talán még érdekesség, hogy ez 16 gigabyte-ig fel lehet tolni, tehát ez valójában igazából egy kis számítógép. Ugye a Ryzennek ezek a processzorai, ezek az ilyen alacsony fogyasztásra leklokkolt processzorai, tehát azt nem lehet igazából mondani, hogy ez egy számítógép, legalábbis elég bénen menne rajta, még talán egy ilyen irodai alkalmazás szintet, mondjuk azt valószínűleg elvinne, de értitek. De ez egy lényegesen, a Raspberry meg ezeknél ez egy lényegesen erősebb. És itt alapvetően a GPU-t hangsúlyozzák elsősorban a cikkben, meg úgy egyáltalán a termékkel kapcsolatban, mert nem titkoltan, dedikáltan az a céljuk, hogy az ilyen azt a fajta edge computingot szolgálják ki, amikor kamerákat, 3D szimulációkat, videó megfigyelést, vagy orvosi egészségügyi képalkotást, képalkotó diagnosztikával foglalkoznának, tehát hogy nekik számukra ajánlják ezt az eszközt. És persze kioszkokban, meg vékony kliensnek, meg ilyen points of interest helyekre is, ami nyilván nem az adatépítés szempontjából nem egy érdekes felhasználás, de ettől függetlenül azért el akartam mesélni nektek, hogy ez kijött, mert most már van választék, Ryzen-es is, ez szerintem egy elég új dolog, ilyet még nem láttam. Nem is annyira a Ryzen ebből ugye a lényeg, hanem a Vega, tehát a GPU. Nem tudom, ti mit gondoltok, hogy ez tényleg labdába tudunk mi edge computingba, vagy ez is marad egy ilyen... És mostanában a nagy gyárak ezt csinálják, én úgy látom, hogy ilyen izgalmas kis lapokat, meg izgalmas nyákokat így kihoznak, meg így tényleg érdekes, meg hobbistáknak, meg nem tudom, de hogy ilyen valódi üzleti felhasználás nem tudom, hogy van-e. Tehát, hogy ténylegesen mondjuk, hogy mondjuk a Jetson Nano-t valahol tömegesen iparilag implementálták, azt nem tudom. Tehát, hogy prototipizálás, meg ilyesmi, ez abszolút fair, és tök jó, és ez király dolog. És a Raspberry Pi is ilyen. Tehát én persze tudom, hogy a világ tele van Raspberry Pi felhasználással, meg rengeteg hobby projekt, meg mi egymás van, de hogy egyéb, és tudom, hogy ezt eredetileg is oktatásra szánták, tehát mondjuk ott azon nem fair számon kérni, hogy és akkor az iparba használják-e, mert és ha nem, nem is ez volt a célja, ez világos. De hogy ezeket a kis, mármint ugye a nagygyártók által kidobott kis system on the chipeket, amit az Intel is, meg ezek is gyártanak, hogy ezek mennyire sikeresek a gyakorlatban, ezt én nem tudom. Nekem tök jó, hogy vannak ilyenek, mert ugye én nagyon sokat foglalkozok prototípus fejlesztéssel, meg proof of concept-tel, meg ilyesmivel. Tehát, hogy számomra biztos, hogy nagyon hasznos, de mondjuk, ha belőlem kell megélnie a processzorgyártóknak, akkor az eléggé nagy bajban vannak. Tehát, hogy most az, hogy nekem van egy-két H ilyen kis kütyüm, és akkor ezen tök jól lehet prototípizálni, az rendben van, de nem hiszem, hogy ez volt az üzleti tervükben, hogy lesz néhány ilyen bolond, mint én, és akkor pár ezer darab ilyet eladnak. Nem tudom, hogy ez mennyire működik jól. Minden esetre nektek be akartam erről számolni, mert érdekes, hogy AMD-s alapokon is van már ilyen. Az látszik, hogy jön fel az AMD a Ryzen kapcsán, az ilyen midrange, meg ilyen normál számítógépek, meg a gaming piacán is. Azt egyelőre nem látom, hogy a machine learning piacán elemes játékosok lennének. De lehet, hogy szűklátókörű vagyok, és tökre azok, csak én már nem alattam, vagy nem tudom. Úgyhogy kíváncsiak a véleményetekre. Ez volt mára az adatépítés. Hoztam három témát nektek, hamarosan jelentkezek a következő adással is, mert mostanában tényleg nagyon sok téma feljött, és tényleg nagyon sok dolog van, úgyhogy remélem, hogy tetszett ez nektek, és ti is várjátok a következő adást. Találkozunk akkor. Sziasztok!